Európa nem kér az orosz gázból, az embargóra szavaztak az uniós döntéshozók, ugyanakkor az is a döntés része, hogy egy esetleges gázhiány kialakulásakor szolidaritást kell mutatniuk a tagországoknak, és ki kell segíteniük egymást, akár az orosz gázzal is. Hogyan viszonyul valójában Európa az orosz energiahordozókhoz? Erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Litkei Mátét, a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének igazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Na nézzük, Európa nem akar orosz gázt, de aztán mégiscsak segítsék ki egymást azok a tagországok, amelyeknek van, és amelyek feltöltötték a tározóikat. Mi akkor most a viszonyulás az orosz energiahordozókhoz?
Igen, egyetlen pontosítás itt a felvezetőben, az embargó elhangzott. Ez volt az eredeti szándék, de végül embargós javaslat az nem nincs az asztalon, és ennek egyetlen egy oka van, hogy még néhány tagállam ellenáll ennek az intézkedésnek.
Soroljuk fel ezeket a tagállamokat.
Hát leginkább egyébként Magyarország az, aki ennek ellenáll, de most azt látjuk, hogy Németország is azokat az intézkedéseket, amelyek nagy valószínűséggel csökkentenék az ideérkező gázmennyiségeket, azt ellenzi, Hollandia még ilyen, és Ausztria, tehát nagyjából ez a négy ország most, akik egyfajta egységet képeznek ebben a kérdésben, de azt azért látjuk, hogy március óta gyakorlatilag újra és újra fölbukkannak azok a javaslatok, amelyek az ideérkező orosz gázmennyiségét vagy teljesen megszüntetnék, tehát nullára csökkentenék, vagy radikálisan csökkentenék le. Legelőször Kadri Simpson, az Európai Bizottság energetikai biztosa állt ki, és mondta, hogy egy teljes körű energetikai szankcióra van szükség Oroszországgal szemben, és ekkor ugrott meg először a gázára egyébként drasztikusan, az akkori 89-90 euróról 120-ra. És utána nyugtatni kellett a kedélyeket, de hát ahogy jöttek sorra ezek a szankciók, először a szénre, aztán az olajra, mindig voltak olyan tagállamok, ezek jellemzően egyébként a balti államok, illetve Lengyelország voltak, akik kezdeményezték, hogy terjesszük ki ezeket a szankciókat a gázra is. Ilyenkor mindig fölbojdulás volt a tőzsdéken, mindig ugráltak az árak, és amikor az olajembargó megszavazásra került, az olajembargós javaslat a nyár folyamán, akkor volt először valami, ami az oroszokban, hát hogy mondjam, elvágta a korábbi szándékokat, hiszen ekkor csökkentették le felére az északi áramlaton érkező gáz mennyiségét. Azt is mondhatnám kicsit, hogyha én akarnék lenni az ördög ügyvédje, hogy kiprovokáltuk az oroszoktól, de hát ugye ez nézőpont kérdése, hogy kiütött előbb. De a lényegen nem változtat, hogy egy olyan gazdasági háborúba folyt bele Európa, aminek most úgy néz ki, hogy ő maga is vissza a levét. És ez a javaslat, az embargós javaslat, ez szépen folyamatosan puhult. Először egy gázár sapka javaslataként került ismételten az asztalra, ebbe se tudtak megegyezni a tagállamok, és most egy ilyen úgynevezett dinamikus gázársapka javaslat került a legutolsó EU csúcson a tagállamok vezetői elé, de nagyon úgy néz ki, hogy még ebben sem sikerült megállapodni, viszont annyira kitartó a bizottság, illetve néhány tagállam, akik ezt nagyon forszírozzák, hogy ismételten napirendre fogják tűzni ennek a kérdését. Ez azért is érdekes, mert Oroszország időközben drasztikusan csökkentette az ideérkező gázmennyiségét, tehát a tavalyi 40%-os importarány az 9%-ra csökkent. Le, és hát bejelentették, hogy ezt a 9%-ot is le fogják állítani abban az esetben, ha bármifajta gázársapka javaslat megvalósul. Tehát itt kockáztatunk azért még mindig egy szignifikáns mennyiséget, de még talán ennél is furcsább, hogy a legnagyobb beszállító Norvégia lett a vezetékes gáz esetében, illetve hogyha teljes képet nézzük, akkor is Norvégia a legnagyobb importőr jelenleg, és a cseppfolyósított földgáz esetében pedig az Egyesült Államok. Na most, hogyha bevezetünk egy gázár sapkát, akkor nem csak azt a 9%-nyi orosz mennyiséget fogjuk szankcionálni, hanem azt a sokkal nagyobb norvég és Egyesült Államokból érkező mennyiséget is, akik elvileg szövetséges országai az Európai Uniónak.
Ugye érdekes, a kormány szóvívő fogalmazott úgy reggel, talán éppen itt a Jó reggelt Magyarország műsorában, hogy a gázársapka igazából gázembargót jelent.
Hát, hogyha Oroszország szempontjából nézzük, akkor teljes mértékben, ugye az embargónak az a célja, hogy ne érkezzen ide gáz, az oroszok bejelentették, ha lesz gázársapka, akkor nem lesz gáz. Tehát a végeredményét tekintve teljesen egyértelmű a képlet. Orbán Viktor jelentette be azt az EU csúcs után, hogyha bármifajta gázársapka megvalósul, akkor a hosszú távú szerződésekre ez nem fog vonatkozni. Ez azért nagyon fontos, mert jelenleg mi Oroszországtól ilyen szerződéseken keresztül vásárolunk gázt, tehát elvileg Magyarország tud mentesülni a hatások alól. De ez egy, mondhatjuk azt, hogy ezt a csatát végül is Magyarország itt ezen az EU csúcson megnyerte, de a háborút olyan értelemben nem, hogy ennek azért a 9%-os importaránynak csak egy részét vásárolja Magyarország, más részét egyébként, ha teljes évet nézzük, itt azért még érkezett a nyár közepéig 100%-os mennyiségben, és utána csökkenő mennyiségben, de például Németországba, érkezett Ausztriába, érkezett más európai uniós tagállamokba is orosz gáz.
Európai földgáz tartalékoknak mekkora hányada az, ami orosz gáz?
Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Azt tudjuk például Németország esetében, hogy ott van kritikus infrastruktúra is, amit teljes mértékben a Gazprom tulajdonolt. Ez egy 20%-os tárolói kapacitás. Tehát azt tudjuk, hogy az elmúlt években rendszerint úgy működött, hogy Németország azzal a gázzal, amivel rendelkezett, annak 20%-át a Gazprom orosz energetikai vállalat tárolta be, orosz gáz volt abban a tárolóban, és aztán orosz gázt égetett a német ipar és a német háztartások legalább 20%-ban. És ez egy nagyon meghatározó arány, tehát a tavalyi évben ez pedig 40% volt a teljes európai import esetében. Tehát ami ide beérkezett külső kitermeléssel, és azért azt tudjuk, hogy Európában folyamatosan csökken a hazai kitermelés, ez 2014-ben még meghaladta 14 milliárd köbmétert havonta, és a tavalyi évben ez már lecsökkent körülbelül 3-4 milliárd köbméterre havonta. Ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint harmadára csökkent vissza az Európán belüli kitermelés, közben nyilván folyamatosan fokozódott az import, és ezért volt az, hogy ennyire kitett volt Európa az orosz importnak, gyakorlatilag az egyrészt a zöld átmenet volt, ami ezt kiváltotta az európai döntéshozókból, tehát szerettük volna, hogy ne legyünk szennyezők, de ezt jó részt úgy tudtuk elérni, hogy kiszerveztük Európa határain kívülre ezeket a tevékenységeket, másrészt pedig a gazdasági okai voltak, egész egyszerűen ez volt a legolcsóbb és legracionálisabb döntés a közelmúltban. Aztán persze a háború sok mindent megváltoztatott, de ezeket a struktúrákat nem lehetett egyik napról a másikra megváltoztatni.
A gáztározók feltöltése most hogy áll?
Hát ez ugye országonként eltérő. Magyarországon azt azért el tudjuk mondani, hogy 80%-át már elérte a tárolók töltöttsége, ami pedig, hogyha éves fogyasztást nézünk, nagyjából 6 hónapos. 6 hónapra elegendő mennyiséget jelent. Ez egy kivételes állapot. 3 ilyen Európai Uniós tagállam van még, Szlovákiában, illetve Ausztriában állnak még hasonlóan jól a tárolók. Az összes többi tagállam ennél rosszabbul áll. Hogyha megnézzük az éves...
Miért állnak rosszabbul?
Hát alapvetően, mert kevesebb volt eleve a tárolói kapacitásuk. Magyarország...
Többet felhasználtak? Vagy másképp használták?
Más volt az energetikai struktúrájuk. Tehát Magyarország 60%-át az éves mennyiségnek be tudja tárolni. Ez nem azt jelenti, hogy úgy nézett ki, hogy Magyarország betárolt 60%-ot és aztán nem vásárolt, hanem volt egy folyamatos cserélődés, tehát folyamatosan érkezett gáz, és folyamatosan használtuk be, de nekünk volt egy vésztartalék képzés elegendő tárolói kapacitásunk. Más országok esetében, például Németország esetében, ez 26%-a az éves felhasználásnak. Ez azt jelenti, hogy a németek, hogyha 100%-ra föltöltik a tárolóikat, akkor nagyjából negyed évre elegendő gázt tudnak betárolni. Mert a németek se úgy számoltak, hogy betárolnak negyed évre, és aztán nem vesznek gázt, hanem folyamatosan vásárolják a gázt, és folyamatosan használják is a gázt. Valójában ez egy puffer, egy kiegyenlítő és biztonsági tartalék. De ebben az állapotban, hogy nem érkezik megfelelő mennyiség, hát elementáris szerepe van annak, hogy legyen megfelelő tároló kapacitás. De erre nem gondolt senki az elmúlt években, nem gondolt erre Németország se, és vannak olyan országok, akik még ilyen tárolói kapacitással sem rendelkeznek. A balti államoknál például 3 országból egynek van egyáltalán bármifajta tárolói kapacitása, az egy tagállam látja el a másik kettőt, ez Lettország.
Ja, bocsánat, nem akartam be folytani a szót. Közben olvasom, mert térjünk oda vissza, hogy az európai uniós vezetőktől azért megérkezett a felhívás még hónapokkal ezelőtt, hogy mindenki takarékoskodjon és fogja vissza a fogyasztást. A különböző tagországok különböző korlátozásokat vezettek be, akár a lakossági szinten is, akár a közintézményekben, hogy mikor, mennyire lehet meleg, mivel lehet, hogyan lehet fűteni. Hogyan halad most ez a megtakarítás? Mit lehet látni? Nyilván még most nagyon hideg nincs, na de hát azért mégiscsak október vége van, tehát valamilyen szinten a fűtési szezon már elindult.
Így van, és azért ősszel már nagyon sok háztartásban bekapcsolják a fűtési berendezéseket, és azt látjuk, hogy mivel az ősz az hűvösebb volt, főleg egyébként az észak-nyugati régióban, például Németországban, hogyha megfelelőek az emlékeim, akkor 3-4 fokkal volt most hűvösebb, mint a tavalyi év ugyanilyen időszakában, ami miatt nem tudták tartani az energia megtakarítási ütemtervüket, amit maguknak kitűztek. Tehát lehet azt mondani a háztartásoknak, hogy amennyiben van lehetőség, takarítsanak meg energiát, de hogyha az időjárás kedvezőtlenül alakul, akkor mindenki szeretné az otthonát felfűteni. És nem véletlen az, hogy a Politikó is azt írta, ez nagyjából másfél-két héttel ezelőtt, hogyha karácsony előtt nagy hidegek várhatóak, akkor az megérezheti az európai ipar is. Tehát, hogyha nem sikerül lakossági oldalon megtakarítani azokat a mennyiségeket, akkor bizony az ipartól kell elvonni, ez majd termeléscsökkenést fog eredményezni, ami végső soron eszkalálhatja azt a gazdasági válságot, ami felé most is tartunk. Tehát igen, az egyik, amit tehetnek az európai országok, hogy felhívják a lakosság figyelmét, hogy amennyire lehet takarékoskodjanak, de itt kényszerítő erő nem igazán van, tehát nem lehet rendőrt állítani minden radiátor mellé. A másik, amit meg lehet fogalmazni, hogy az ipar oldalán próbálunk megtakarítani. Az egyik, ami ilyenkor tehetünk, hogy előírjuk, ott már azért viszonylag könnyebb betartatni is ezeket a szabályokat, de amit lehet még tenni, az pedig az, hogy ösztönözzük őket. A magyar kormány például most egy ilyen gyermentő program keretében energiahatékonysági beruházásokat támogat a különböző vállalatoknál. Nyilvánvalóan ennek az a célja, hogy a végfelhasználás ott során valami fajta energia megtakarítás keletkezzen. De hogyha egyik sem működik, akkor sajnos más lehetőségünk nagyon nincs. Tehát a képlet viszonylag egyszerű, a cső egyik végén jön az energia, a másik végén fogadjuk az energiát, és hogyha nem érkezik megfelelő mennyiség, akkor meg kell próbálni takarékoskodni. Ha nem tudunk takarékoskodni, akkor pedig energiahiány áll fönn.
Ugye éppen az ön által az imént elmondottak vetik fel azt a kérdést, hogy mennyire kiszámítható az, hogy egy országnak a gáztartalékai meddig elegendőek?
Hát nyilvánvalóan egy
része... Bocsásson meg, mint ahogy az időjárás sem lehet megmondani, hogy 2 hónap múlva vagy 3 hónap múlva pontosan milyen idő lesz.
Van egyfajta bizonytalanság ezeknek az előrejelzéseknek, de például az ipari termelést azt lehet előre tervezni. Az időjárást azt valóban kevésbé, és azért ilyen nem is tudom mikor volt utoljára, hogy a téli hidegtől függ az ipari termelés. Azt már megszoktuk, hogy a mezőgazdasági termelés valamennyire az időjárásnak kitett. Ezt tapasztaltuk az idején nyáron is, hogyha nagyon nincs csapadék, akkor sajnos visszaesik a termés átlag, de hogy az ipari termelés függjön az időjárástól, hát ilyet nem tudom, hogy mikor látott utoljára Európa, de sajnos most ezen a télen ez várható. És ezzel tényleg nem tudunk tervezni, hogyha ennyire feszített az energetikai rendszer, hogy minden megspórolt köbméter gáz szükséges, akkor sajnos egy-egy hideg front, egy-egy hideg betörés a sarkokról, az ipari termelés kimutatható eredménnyel fog járni.
Ugye belépett itt az energetikai vészhelyzetben az Egyesült Államok is a képbe, aztán az döntse el mindenki maga, hogy szívjóságból, vagy éppen a gazdasági előnyök szerzéséből. Ugye az tulajdonképpen az Egyesült Államok soha nem szerette, hogy Európa és Oroszország között energetikai szempontból jó a helyzet.
Hát így van. Azért azokat az elemzéseket a magyar sajtó is többször lehozta, amelyek arról szóltak, hogy mennyit keresnek az energiaexportőrök most Amerikában. Körülbelül 60 millió dollárból meg tudják tankolni ezeket a tankerhajókat, és itt a kontinensen, az európai kontinensen pedig 260 millió dollárért tudják értékesíteni. És erre ugye nagyon szemléletesen az egyik gazdasági elemző azt mondta, hogy ez nem haszon, ez egy szorzó. Tehát az látszik, hogy kik azok, akik most tudnak nyerészkedni. És azt is látjuk, hogy amikor az energiaválság még fölfelé ívelő szakaszában volt, és a háború még gyakorlatilag ki se tört, az Egyesült Államok már itt volt, házalt, és aztán sikerült is egy hosszú távú energetikai beszállítói szerződést kötnie az Európai Unióval. Ez azért érdekes, mert az Európai Unió az elmúlt másfél-két évtizedben sorra mondta föl ezeket a szerződéseket más beszállítókkal, többek közt Oroszországgal, és hát ez eredményezte azt, hogy amikor jött az energiaválság, akkor teljesen kiszolgáltatott helyzetben volt, mert senki nem volt jogilag kötött helyzetben, hogy ide le kell szállítani ezeket az energiamennyiségeket, ezért tudtak ezek a gáz és egyéb szállítmányok Ázsia irányába elindulni, mert nem kötötte őket szerződés. Na most az Egyesült Államok 2030-ig tartó szerződést írta le az Európai Unióval, ez most az idei évre egy 15 milliárdos plusz mennyiséget jelent az eddig szállítottakhoz képest, és ez majd 50 milliárd köbméterre fog fölmenni, hogy ez mit jelent, csak hogy így viszonyítani tudjanak a hallgatók. Tehát a 15 milliárd idei mennyiség az pont egy tizede a 155 milliárd köbméternek, amit Oroszország tavaly leszállított az Európai Uniónak. Tehát sajnos az amerikaiak nem fognak minket kihúzni a vízből, de óriási mennyiségű profitot tudnak most termelni. Azt is látjuk, hogy akkor, amikor az amerikaiaknak az érdeke úgy kívánja, akkor ezek a tankerhajók akár még vissza is tudnak fordulni. Előfordult az, hogy elindultak tankerhajók az Európai Unió irányába, és aztán inkább a belső piacon értékesítették mégis a gázmennyiségeket. Tehát ez a szövetség, ez nem annyira érték alapú, mint érdek alapú. Most éppen az Egyesült Államok nagyon jó lehetőséget, piaci lehetőséget lát az európai értékesítésben. Az Európai Uniónak meg nem tudnak olyan árat mondani, ami ne venné meg a gázt. Uh-huh. És nem véletlen az, hogy Emmanuel Macron felszólalt, és azt mondta, hogy Norvégia és az Egyesült Államok most jelenleg nem baráti országként viselkedik, az nem barátság, hogyha 4-5-szörös áron értékesítik ide ezeket a mennyiségeket, akkor is, ezt már én teszem hozzá, akkor is nagyon jól járna Norvégia és az Egyesült Államok, ha csak 2-szörös áron értékesítené, de nem omolna össze az összes európai ország költségvetése mindeközben.
Az európai gázigény mekkora részét tudja egyébként kiszolgálni az Egyesült Államok LNG-vel? Ez a kérdés egyik része. A másik pedig, hogy azért mégis az európai országok elindultak Afrika irányába gázért, vagy gázt keresni tulajdonképpen, hogy az lesz most csak a különbség, hogy most nem az Egyesült Államoknak, hanem majd Afrikának szolgáltatja ki magát az Európai Unió? Milyen szerződések köttetnek itt ilyenkor?
Tehát ugye ez a 15%, ez nagyjából 4%-át jelenti az éves felhasználásunknak, és hát hogyha az eddig ide szállított mennyiségeket veszük, akkor egy 8-12%-ra tud fölmenni most a közeljövőben az a mennyiség az importon belül, amit az Egyesült Államoktól tudunk megvásárolni. Erre bárki mondhatja, hogy ez több, mint a semmi, ez így is van, és azért az Európai Uniónak alapvetően az érdeke az lenne, hogy ne egy beszállító felé köteleződjön el, hanem diverzifikáljon, magyarán minél több beszállítói útvonal álljon rendelkezésre, versenyeztesse ezeket a beszállítókat, és az Európai Unió legyen döntési helyzetben, hogy kitől kíván energiahordozót venni, és kitől pedig nem. Alapvetően én nem tartom ördögtől valónak, hogy az Egyesült Államok legyen a beszállítók között. Nekünk ez érdekünk, azt gondolom. A kérdés inkább az, hogy ki vagyunk-e annyira szolgáltatva, hogy bármilyen árat mond az Egyesült Államok, akkor is kénytelenek vagyunk megvenni. Jelenleg azért tud az Egyesült Államok ide értékesíteni, mert az energiaválság alatt már háromszorosára nőttek az energiaárak, a háború óta pedig hát sokszorozódott ez az ár. Sajnos ez nem fog normalizálódni egészen addig, amíg rá vagyunk utalva egy ennyire drága energiahordozóra, amit az Egyesült Államok tud szolgáltatni nekünk. Az áremelkedés nem azért alakult ki egyébként, mert az oroszok elkezdtek volna spekulálni az ára, hanem mert nincs megfelelő mennyiség a piacokon. És egészen addig, amíg ez a helyzet nem rendeződik, addig megveszük a legdrágább energiahordozót, és egész egyszerűen, mert ha nem veszük meg, akkor a másik opció, hogy nem lesz semmi. És a jövő évre nagyjából 30-40 milliárd köbméter hiányt már így is valószínűsítenek az európai gázpiacon. Ez azért lesz, mert az idei évben még nagyjából júniusig az oroszok 100%-on szállítottak Európa irányába. Tehát az idei évben a tárolóknak a feltöltése még az orosz gázzal együtt történt. A jövő évben már mindenki úgy számol, hogy maximum ez a 9%-os szállítás lesz, de még lehet, hogy ez is el fog apadni, és ebben az esetben viszont hát ugye próbálunk alternatív útonakat találni, afrikai országokat és
hatalmas gáztartalékok vannak, ott ugye az infrastruktúra inkább a kérdés, tehát hogy ezek több éves projekt, mire elindulhat onnan a
Hát
gáz.
Pontosan, én erre mondtam azt még korábban, hogy az energetikai szektor az egy olyan, mint egy nagy hajó, mint egy ilyen nagy óceánjáró, hogy azért lassan fordul. És el lehet tekerni azt a kormányrudat, de sajnos időbe telik, mire át tudnak állni ezek az új infrastruktúrák. És amikor például ugye nagyon szemléletes történet, elment Robert Habeck, a gazdaság és klímaügyi német miniszter Katarba, és kért cseppfolyósított földgáz mennyiségeket, akkor a katariak azt mondták, hogy természetesen kapnak 2026-tal, mert ők az elmúlt időszakban nem számoltak azzal, hogy Európa több gáz szeretne venni.
Tehát ezt ki kell termelni, vagy arra?
Hát először is ki kell építeni az infrastruktúrát, amivel ki lehet termelni. És aztán majd még az is elképzelhető, hogy hajókat is kell építeni hozzá, amivel le lehet szállítani, és még az is elképzelhető, hogy Európában pedig fogadó infrastruktúrát kell építeni. Most egyébként...
És most is, meg ez mind fölfelé nyomja majd, gondolom, a gáznak az árát.
Hát természetesen, akik ebbe beruháznak, azok valahol ezt vissza is akarják majd keresni, ezt a költséget. És azzal jelenleg egyébként még nincs is olyan nagy probléma, hogy kik lesznek a beszállítók. Még talán az se a leggyengébb láncem ebben a képletben, hogy van-e megfelelő szállítási infrastruktúra. Jelenleg a fogadó infrastruktúra tűnik a legszűkebbnek. Megjelentek azok a hírek is, már az elmúlt héten többször lehetett olvasni, hogy sorban állnak az LNG szállító hajók, egész egyszerűen nem tudnak kikötni. Nincs hova kikötni, nem tudják betáplálni az európai energetikai rendszerbe az így érkezett gázt, mert nem építette ki Európa az elmúlt években, de hát, hogyha visszagondolunk csak egy évet, ki gondolta egy évvel ezelőtt, hogy kéne építeni több LNG terminált, mert ilyen helyzetbe sodródik Európa.
Van még itt egy nagyon fontos dolog, amiről beszélni kell, ugye ön érintette már a gázársapkának a kérdését, amikor itt az uniós döntésekről beszéltünk. Azt veszem észre, sokakkal beszélgetek, és azt veszem észre, hogy azért felmerül a kérdés, hogy persze Magyarországnak nem tetszik a gázársapka kérdése, meg még néhány uniós országnak, ugyanakkor mégiscsak van nálunk egy benzinársapka. Szóval, hogy tegyük ezt tisztába, hogy a kettő között mi is a nagy különbség.
Hát ugye az egyik egy hatósági ár és belső piacokra vonatkozik, a másik pedig egy export-import ügyletre vonatkozó ársapka. Ugye a magyar nyelv talán ebben szűkében van, hogy ezt a kettőt megkülönböztesse, de szerintem nagyjából egyértelművé lehet tenni. Az Európai Unió asztalán lévő ársapka intézkedés arra vonatkozik, hogy a beszállítónak mi meghatároznánk, hogy mennyiért adhatja el ide az Európai Unióba ezeket az energiahordozókat. Magyarán kicsit olyan a helyzet, mint hogyha én bemennék egy boltba, és azt mondanám, hogy látom, hogy ennyibe kerül ez a kenyér, de én fele annyiért szeretném megvenni. És akkor az eladó pedig mondhatja azt, hogy akkor nem eladó annyiért ez a kenyér. Nagyjából ez a veszély áll fönt, és erre hívták fel az oroszok is a figyelmet, hogyha itt az Európai Unió akarja megmondani, hogy mennyiért, akkor ők nem fogják ide eladni. A másik intézkedés pedig a lakosságot védő intézkedés. Ebben az esetben beérkezik az energiahordozó ebbe az országba, és valahogyan, itt Magyarország esetében ugye a MOL például az üzemanyag ársapka esetében, de a rezsicsökkentésnél mondjuk az MVM az entitás, amely ezt a veszteséget benyeli. És ahelyett, hogy a lakosságnak kellene ezt közvetlenül megfizetni, valójában itt az árkülönbözetet ezek a cégek gazdálkodják ki. És ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy veszteségesen fognak működni. A MOL-nál például látjuk azt, hogy kifejezetten tudnak nyereséget tisztességesen is működni, de minden esetben meghagyja azt a mozgásteret, hogy az állam tudja ezt kezelni, és ne azonnal jelentkezzen a háztartásoknál ez a tehertétel. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha a háztartásoknál maradnak ezek az összegek, akkor a gazdaság működőképessége tovább tud fennmaradni, hiszen több pénz marad náluk, hogy más szektorokba el tudják költeni.
Még egy fontos dolog, de tényleg egyetlen egy percünk maradt, hogy mi lesz most, vagy mi lehet most az Európai Unió következő lépése?
Hát én azt várom, hogy egyrészt a gázársapka kérdését azt újra napirendre fogják tűzni, a másik pedig, ami időről időre fölmerül, ez a szolidaritási mechanizmus, ez a gáz elosztási kérdés, amit gyakorlatilag június óta folyamatosan masszíroz az Európai Unió. Először ez egy parlamenti és tanácsi közös rendeletbe tűnt föl, aztán egy tanácsi rendeletbe, és most sajnos októberben az utolsó EU csúcson ismét napirendre lett ez tűzve, be is került az tanács állásfoglalásába, hogyha a tagállamok egymás közt nem tudnak szolidáris alapon megállapodni egy energiaveszély helyzetben, akkor fölkérik a bizottságot, hogy dolgozunk egy alternatív mechanizmust. Ennek a részleteit nem ismerjük, de nagyon vészjósló. Ez azt jelenti, hogy azok az országok, akiknek vannak például gázkészleteik, ki kell kötelezően segítsék azokat az országokat, akik nem tudtak gondoskodni magukról. Magyarán beérkezik mondjuk ide Magyarországra a gáz, adott esetben abszurd, de orosz gáz, és más országok, akik mondjuk szankciópártiak, azok lehet, hogy megveszik, lehet, hogy át kell adni, és valami kompenzáció lesz, de adott esetben ők örömmel fogadják ezt a gázmennyiséget. Sajnos ez szerintem ismételten vitatárgya lesz.
Az elmúlt szűk fél órában Litkei Máté, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézetének igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Valamennyi munkatársam nevében pedig a hallgatók figyelmét köszönöm. Minden jót!